Lehet, mondta a kapitány. De ha ezek után letér az útról és betéved a sűrűbe, akkor másképp tárgyalunk. Jó éjszakát! Magának is, tanácsos úr! Kiment a kocsmából, miután sikerült helyi hőst csinálni a McMurdo-ból. Chicagói Vishel dolgairól már azelőtt is suttogtak. Ő mindeddig minden kérdezősködést mosolyogva elhárított, mint aki nem akarja, hogy nagyjá tegyék. A dolog azonban most hivatalos megerősítést nyert. A kocsmatöltelékek odagyűltek köré, és a kezét szorongatták. Ha ivott, általában nem látszott meg rajta, de aznap este, ha nincs vele Scanlan, aki hazavezesse, az ünnepelt hős nyilván a kocsmapadlón tölti az éjszakát. Szombat este bemutatták a páholyban. Ő úgy képzelte, hogy ez minden ceremónia nélkül fog lezajlani, hiszen Chicagóban már felavatták. Vermisszában azonban sajátos ritusok voltak divatban, amelyekre itt büszkék voltak, és amelyeken át kellett esnie minden jelöltnek. A gyülekezet a szervezet házának ecérre fenntartott nagy termében jött össze. Körülbelül 60 tag lakott Vermisszában, de ez nem képviselte a szervezet teljes hatalmát, mivel több páholy is volt a völgyben, és a hegy mindkét oldalán. Ezek kölcsönösen átküldték egymáshoz tagjaikat, ha valamilyen komoly ügyet kellett elintézni, hogy a büntényt a helybéliek számára ismeretlen emberek hajthassák végre. A szénmedencében összesen legalább 500 emberük volt. A csupasz teremben egy hosszú asztal körül ültek a férfiak. Oldalt egy másik asztalon palackok és poharak voltak, és a társaság egyes tagjai már oda-oda pislogtak. McGinty lapos fekete bársony sapkát viselt borzas fekete haján, és bordós tólát a nyakában. Úgy trónolt ott az asztalfőn, akár egy fekete mise papja. Tőle jobbra és balra ültek a páholy vezetői, köztük Ted Baldwin. Mindannyian viseltek valami sálat vagy medált, tisztségük jelvényeit. Legtöbbjük érettkorú férfi volt, a társaság zöme viszont 18-25 év körüli fiatal emberekből állt. Ők hajtották végre készségesen és ügyesen feljebb valóik utasításait. Az öregebbek között sokan voltak, akiken látszott, hogy lelkük vérszomjas, és a törvényt nem tisztelik. A közlegényeken végignézve viszont nehéz volt elképzelni, hogy ezek a készséges és nyílt arcú fiatal suhancok tulajdonképpen veszélyes, gyilkos bandát alkotnak, és lelkük mélyén annyira romlottak, hogy még büszkék is eredményes munkájukra, és mély tisztelettel néznek fel arra, aki úgynevezett tiszta munkát végzett. Elvetemültségükben lelkesítő dolognak tartották, hogy ártsanak olyanoknak, akik sohasem bántották őket, és akiket többnyire életükben még csak nem is láttak. Amikor elkövették a bűnt, hajba kaptak a dicsőségért, hogy kimérte a halálos csapást, és azzal szórakoztatták egymást és a társaságot, hogy elmesélték, hogyan üvöltött és szenvedett az áldozatuk. Eleinte még titkolózva beszéltek az ügyeikről, de történetünk idején már teljesen nyíltan cselekedtek. A hatóságok ismételt kudarcai ugyanis egyfelől azt bizonyították számukra, hogy senki sem mer tanúskodni ellenük. Másrészt, hogy ők annyi hamis tanút állíthatnak, amennyit csak akarnak. És arra is van elég pénz a láda fiában, hogy az államok legjobb jogászait szerződtessék maguknak. 10 hosszú év alatt egyetlen jogerős ítéletet sem hoztak ellenük, és az egyetlen veszély, amely a Scourereket fenyegette, az volt, hogy az áldozat bármennyire meglepetésszerűen és túlerőben támadtak is rá, esetleg nyomot hagyhat, és néha hagyott is rajtuk. McMurdót figyelmeztették, hogy valamilyen próba vár rá, de senki sem árulta el neki, hogy miféle. Két testvér ünnepélyes arccal kikísérte egy külső szobába. Egy deszkafalon át hallotta a gyülekezet mormogását. Egyszer-kétszer kiszűrődött a saját neve, nyilván a jelöltségét vitatták meg. Aztán belépett hozzá egy teremőr.
A bandagazda úgy döntött, hogy kötöztessék és vakítassék meg, aztán beléphet, mondta.
Hárman levették róla a kabátot, feltűrték az inge ujját a jobb kezén, majd egy kötéllel a könyöke fölött mindkét karját törzséhez erősítették. Végül vastag fekete sapkát húztak a fejére, le egészen az orráig úgy, hogy nem látott semmit. így vezették be a nagy terembe.
John McMurdo,
szólt a hang.
Te már tagja vagy a szabad férfiak ősi rendjének?
McMurdo bólintott.
A páholyod a chicagói 29-es?
Újra bólintott.
Kellemetlenek a sötét éjszakák,
mondta a hang.
Igen, különösen az idegen utazók számára,
válaszolt McMurdo.
Feketék a felhők.
Igen, vihar közeledik.
Megvannak elégedve a testvérek?
Egyetértő moraj futott végig a termen.
Látjuk testvérünk feleleteidből, hogy valóban közülünk való vagy,
mondta meg Ginty.
Ugyanakkor tudatni szeretnénk veled, hogy ezen a vidéken vannak bizonyos szertartások és kötelezettségek, amelyek kemény embert kívánnak. Hajlandó vagy alávetni magad a próbának?
Igen.
Bátor a szíved?
Igen.
Akkor lépj előre, hogy ezt bizonyítsd.
McMurdo ezekkel a szavakkal egy időben egy-egy kemény hegyes tárgy nyomását érezte a két szemén, de olyan erősen, hogy attól félt, ha előre lép, elveszti a szeme világát. Mégis összeszedte a bátorságát, és